Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. Ma két vendégem van, páros interjú készül, Ördög Lászlóval és Drozsnyik Dáviddal, akik a Grafazel Design Studio tulajdonosai. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez jó volt az egyszerű beköszönés, ma mindenkit be fogok mutatni külön-külön, amikor megszólal, és Lacit szólítanám meg, Ördög Lászlót. Egy interjúban azt mondtad, talán nem pontosan te, lehet, hogy a kérdező, de minden esetre az érem két oldaláról beszéltél. Igen. Az érem egyik oldala te vagy, a másik oldala pedig Dávid. Ugye az érem az egy egység. Mi tart benneteket össze?
Hú, hát ez egy...
ez beled kérdező.
Ez érdekes kérdés. Hát nyilván a...
Úgy is kérdezhetném, hogy mi az érem harmadik oldala.
Jú, az éle. Viszont a barátság tart minket össze szerintem, tehát az, hogy túl azon, hogy mi üzlettársak és tulajdonostársak vagyunk ebben a vállalkozásban, ez egy régi történet, tehát egy igazi kollégiumi barátsággal indult ez a sztori a Képzőművészeti Egyetemen, és ott már szinte ugyanezzel a kémiával, meg energiával álltunk egymáshoz, és amikor felmerült, hogy a Magyar Kosárlabdázó Szövetségnek kellene egy új emblémát tervezni, akkor logikusan felmerült az ötlet, hogy hát akkor miért nem adunk be a több verziót úgy, hogy te is készítesz valamit, meg én is készítek valamit, és a végén ezt mint tenderanyagot beadjuk, és hogyha nyerünk, akkor tök jó, és nyertünk. És ez így azóta már egy ilyen vállalkozássá formálódott, ami kezdetekben BT formát öltött, aztán pedig KFT.
Idén jövőre lesztek 20 évesek, ugye 2003-ban alakult a közös cégetek. Felszokott vetődni minden esetben szinte, legalábbis az én tapasztalataim szerint, hogy a barátság és a céges üzleti együttműködés nem minden esetben zöggenőmentes. Láttam olyan barátságokat, amelyek megsínylették a céges együttműködést. Persze olyan is van, amelyik céges együttműködésből alakul ki, mint barátság, de az más alapon. Nálatok volt-e ilyen döccenő, felvetődött-e, hogy maradtok együtt, vagy ez amolyan álomhajószerű, romantikus idézőjelbe, tehát olyan kedves történet?
Hát én a kedves történetet emelném.
Drozsnyik Dávid.
Igen. De amúgy ezen szoktunk mi is gondolkodni, főleg azért, mert ugye magunk körül, most már azért elég széles ilyen szempontból a kapcsolati háló, ezeket a sztorikat abszolút meg tudjuk erősíteni, amit te is mondasz, és néha meg is szokták tőlünk kérdezni, hogy lehet az, hogy mi nem nagyon szoktunk egymással konfrontálni, mert szerintem azt mondhatom, hogy nem nagyon szoktunk egymással konfrontálódni. Szerintem ennek az a titka amúgy, valahogy amikor az egész indult, akkor érdekes volt, mert ugye nem a közgázról jövünk, meg nem voltak, mondjuk a Lacinak a szülei ugye vállalkozók, vagy ugyanúgy neki volt ilyen esetleg otthon magába szívhatott valamit ezzel kapcsolatosan, de nekem az édesapám képzőművész, tehát hogy nekem nem volt ez a közegem, ami neki mondjuk a közege volt. Úgyhogy mi kértünk tanácsot is így az elején olyan barátoktól, akik ugye közgáz végeztek, stb. Kicsit jobban benne voltak már így az életben akkor, hogy hogyan is kell ezt jól csinálni, vagy van-e valami alapszabály, amit mindenféleképpen tartsunk be, hogy ezeket a konfliktusokat, ha esetleg adódnak, akkor könnyebben tudjuk kezelni. És nagyon egyszerű megfejtéseket mondtak akkor nekünk, ugye amikor megalakult ugye a BT, ahogy a Laci mondta 2003-ban, akkor és elkezdtük ezt a vállalkozói létformát, és elkezdtük azt, hogy igen, akkor most a fizetéseket kell adni itt a csapat akkori tagjainak, meg ugye nyilván valamilyen módon nekünk is, és azt mondták, hogy ugye ezt a zsebet ketté kell választani, innentől kezdve, hogy egy kalap van, és erre mindig legyünk tekintettel, és határozunk meg magunknak egy fizetést, amit ugye minden hónapban a cégnek ilyen szempontból ki kell termelnie. A kezdetekben ez az egy jóval kevesebb volt, mint amit ugye már az akkori csapattagok kerestek, és akkor ez szépen egy idővel elkezdett így felzárkózni. De hogy ezt is tudtuk, és valahogy azt gondolom, hogy ezt azóta is tartjuk. És sosem volt vita például abból, még a legelején sem, ugye mind a kettőnknek volt egy saját ügyfélköre, amit ugye körülbelül beraktuk ugye ebbe az egy bizonyos közös kalapba, és nem vizsgáltuk azt, hogy az elején ugye minden picit azért döcögősek, meg nem volt nekünk semmilyen szempontból még rutinunk, hogy ez most kinek az oldalára jött, tehát nem csináltunk ebből szerintem ilyen hiúsági kérdést soha. Ezt akkor így leszögeztük, és azóta szerintem ez így fennáll, és teljesen transzparensen működünk, és hogyha valami zavarja a másikat, akkor azt azt szóvá teszi, és a másik szerintem ezt megérti. A legtöbb konfliktus abból szokott szerintem adódni, hogyha mondjuk az egyik fél azt érzi a másikon, mondjuk nem tesz már annyi effortot bele, vagy már többet vesz ki belőle, mint amit bele kéne tenni. Én meg közben megszakadok, közben nekem ehhez közben, de ez nagyon sok mindentől függhet szerintem, hogy ez így átalakul az emberben, mert most nem lehet tudni, hogy kinek milyen éppen az akkori környezet, a családja, mert éppen most mit tudom, válik, vagy éppen jön a gyerek, ugye ezeket azért jól kell tudni szerintem menedzselni és tolerálni ezeket a szituációkat, vagy átlátni azt, hogy basszus, most ott a másik oldalon kicsit helyzet van, most ilyen szempontból nekem kell jobban tartanom a hátam, és ebből nem, és emiatt nem konfrontálódni. Tehát szerintem ez egy érettség kérdése, vagy nem tudom, hogy hozzáállás kérdése, és ahogy a Laci mondta az elején, ugye mi kapcsolatunk igazából, hogy ez a mi vállalkozásunk, egy barátságból, mint amit ugyanúgy fenntartunk, és talán ezért könnyebb volt ilyen szempontból nekünk.
Egyébként pont amit mondtál, tehát hogy az egyensúlytalanságok kialakulnak, mondanám ilyen az érzés, hogy én biztos többet teszek a cégbe, minden bármilyen módon, hogy ez nem hatalmasodott el, ezt tudjátok kezelni. Ez talán a barátságnak is köszönhető?
Szerintem a legrövidebb út az egyenes, tehát hogy az a tulajdonság, mondjuk elsősorban egyébként Dávidban van meg, hogy azonnal ami a szívén, az a száján, tehát hogyha valami zavarja, tényleg egy ilyen 2 másodpercet kell rá várni, és akkor megkapja az ember, hogy ez így nem volt fair, vagy valami ilyesmi. Azt nyilván gyorsan le kell kezelni, és ez meg egy tanulható tulajdonság, vagy nem is tudom, inkább egy ilyen antenna kérdése, hogy akkor nekem is, hogyha valami zavar, akkor óvatosan, vagy valahogy úgy becsomagolva, de átadom a másiknak ezt a követ, hogy hello, most kicsit jobban oda kéne figyelni erre, vagy mi van azzal az ügyféllel, nem jelentkeztünk nála, és a többi, és a többi. Tehát, hogy és az az egyensúlytalanság, ez érthető egyébként a belerakott energiára valóban, tehát az, amikor egy-egy olyan társvállalkozó, vagy partner, vagy ügyfél esete, amikor ezt végignézzük, hogy megy tönkre egy vállalkozás, akkor az jellemzően az hogy az egyik fél valóban aszimmetrikusan áll a másikhoz, és ez előbb-utóbb értelemszerűen a másik felet zavarja. De ez egyébként adódhat egóból is, tehát van úgy, hogy például a mi művész szektorunkban ez egy elég gyakori dolog, hogy az ügyfeleket hogy kezelik, hogy a te ügyfeled, én ügyfelem, az én ügyfelem az menőbb ügyfél, de te meg amúgy lapátolod a szernet a bányában, uh-huh. vagy pedig pont ez a anyagi vagy energiabeli ráfordítás egyébként egy projektre.
Vagy még azzal kiegészíteném, hogy ugye közös legyen, közös kell, hogy legyen mindig a cél. Tehát, hogy úgymond az üzlet vagy a vállalkozás fejlesztése is. Hogyha ebben jól működünk, ugyanúgy itt is meghallgatjuk egymást, vagy ismerjük egymásnak a nem tudom, az igényeit, vagy az elvárásait, vagy az, hogy ő miben látja így a jövőt, és annak adunk teret, akkor, és valamikor ilyen szempontból az egyiknek hátra kell lépni, és támogatni a másikat, hogyha úgy érzi, hogy ezt meg kell próbáljuk, és ha tehetjük, akkor meg is kell próbálni. Tehát most azt gondolom, hogy kell bele investíció, akár anyagilag, vagy bármi, hogy megpróbáljuk, kipróbáljuk magunkat esetleg egy új területen, akkor ezt szerintem mindig jól kezeltük. Tehát, hogy az fontos szerintem, hogyha két ember vagy többről, teljesen mindegy, hogy egy irányon menjen a dolog. Tehát, hogyha én azt ugyanazt szeressük mind a ketten, és hogy mi azért az egy cégért dolgozunk, hogyha mondjuk egy van, vagy annak a sikeréért dolgozunk, ami nyilván a közös sikerünk, és ne az legyen, hogy én mondjuk már azt szeretném, hogy akkor a Grafazel az holnaptól fogjon bele az építésbe, és azt gondolom, hogy egy tök jó piac, és tök jó vállalkozás, és szuper pénzeket lehet bőle keresni, és kezdjünk hozzá. Laci meg azt mondja, hogy hát én ezt nem élem, mert én meg inkább nem tudom a social médiát fejleszteném a cégen belül, és akkor egy idő után ez így konfliktus, és akkor végén az van, hogy jó, akkor meg balra, meg menjél jobbra. Tehát ebből is lehet.
Meg,
tehát... Nem, csak azt mondom, hogy ebből is lehet, hogyha nem azonosak ilyen szempontból a jövőből vetett kép.
Igen, tehát ezt mi úgy szoktuk praktikusan kezelni, hogy minden évben elmegyünk egyszer berúgni. De nagyon. Ez év végén van, és elmegyünk egy olasz étterembe.
Ezt tradicionálisan csináljuk.
Ezt tradicionálisan csináljuk, mert egy kicsit ez egy tudatos este, hogy azt mondjuk, hogy mi történt az elmúlt évben, nézzük meg, hogy mit beszéltünk meg elmúlt év elején, hogy mik lesznek a célok, mik voltak az elképzelések, azokat meg tudtuk-e valósítani. Ezen végigmegyünk.
Bocsánat, csak ketten mentek?
Csak ketten megyünk. Ez a szeánszunk, igen.
Igen. És ekkor átbeszéljük azt, hogy milyen célokat tűztünk ki egy évvel ezelőtt, azt meg tudtuk valósítani, vagy nem tudtuk megvalósítani, vagy pedig nagy hiányjellel felírjuk, hogy ezen még dolgozni kell, és hogy mik azok a változások, amiket most idén el szeretnénk érni. És szerintem ez a fajta nagyon egyszerű. Egy este alatt át lehet ezt azért beszélni.
És tényleg basic, tehát ne úgy, tehát nincsen különösebb felkészülés. Én a telefonomban szoktam ilyenkor jegyzetelni, és akkor előveszük a tavalyit, megnézzük, hogy miket pipálhatunk ki, hogy a Laci mondta, és mik azok az új igények vagy elvárások, amiket szeretnénk idén esetleg megcsinálni. De előtte vagy utána, most szerintem pont utána fog sajnos kijönni, mindig van a csapattal is egy ilyen évértékelő, kiértékelés, és akkor egyenként mindenkire rászálljuk azt a félórát vagy egy órát, ahol ők elmondhatják.
Szintén ketten?
Szintén ketten bent ülünk a kis tárgyalunkba, és mint egy interjú fogadjuk a srácokat, és ők is jönnek, és értékeljük alapvetően mi is őket, meg értelemszerűen megköszönjük neki az évet, meg mondunk egy-két jó szót, vagy esetleg az, hogy mi az, amit esetleg a jövőben várnánk tőle, stb., de ő is ugyanezt elmondhatja viszont.
Volt-e olyan, amikor erre úgy mentetek, hogy mondjuk rossz érzéssel, és volt-e olyan, amikor úgy mentetek, hogy jaj, de jó, hogy lesz, tehát vártátok. Hát mondjuk így, melyik volt a legrosszabb és a legjobb?
A gasztronómiai aspektusa az abszolút mindig egy várva vár dolog, tehát ugye mindig egy jót kajálni, meg inni, de egyébként készülünk rá, tehát van, én főleg Dávidon szoktam látni, hogy így, na, felír valamit, na ezt az év végén beszéljük meg, vagy ilyesmi, tehát, hogy alapvetően ezt azért szerintem hűvös fejjel szoktuk elkezdeni.
Nem mentek csak úgy el.
Nem megyünk csak úgy el. Tehát, hogy meg mondom, élvezzük ennek a tradícióját is. Tehát az, hogy vegyük elő a tavalyit, vegyük elő a tavaly előttit, az azt megelőzőt, és ilyenkor érdekes végignézni azt, hogy mi mindent tudtunk tartani belőle.
Azzal szerettem volna csak kiegészíteni a mondandót, hogy azért ez az évkiértékelés, ez valóban ezen a szeánszon történik, de azért mi elég sokat beszélgetünk egymással, tehát nyilván nem csak az év végén hozunk úgymond idézőjelbe stratégiai, vagy nem idézőjelbe stratégiai döntéseket, hanem azért mi hogyha olyan van, azért nyilván sokat beszélünk erről, és szerintem az is egy előny visszatérve arra, hogy hogyan lehet egyben tartani ilyen szempontból egy ilyen barátságot, vagy egy ilyen együttműködést egy cégen belül, vagy egy ilyen tulajdonosi kapcsolatot, hogyha viszont megbeszélünk valamit, mindegy mit, de hogyha ott egyszer leülünk a Lacival, és mi megbeszéljük azt, hogy holnap után, nem tudom, zöld cipőbe fog mindenki járni, akkor zöld cipőbe fogunk járni. Tehát akkor nem gondolom meg magam másnap, meg majd harmadnap, mert kiderült, hogy kényelmetlen, vagy valami, hanem hogy akkor azt úgy hordjuk. Erre mindig ügyelni szoktunk, hogy nem fordulunk vissza, és nem gondolom másnap úgy, hogy ugye, amit mondott is Alec, hogy az ego elkezdi dolgozni, hogy hát én akkor is úgy, most én engedtem, úgy érzem, és én akkor is azt gondolom, hogy szerintem az a jó döntés, hogy és akkor elkezdek ebből így kifarolgatni, meg a végén a Laci azt tapasztalja, hogy nem támogatom őt ebben, vagy valami, vagy fordítva most teljesen minden, most én mondom, ezért mutattam rá, de hogy erre szerintem szintén ügyelünk, és ez igazából lehet, hogy vagy talán nem is kell erre ügyeljünk, mert bennünk ez így megvan, tehát hogy a habitusunk az ilyen.
Nekem ebből az jön le, hogy a barátság, a szótartás az magasabb érték nálatok, mint mondjuk a cég, pénz, hasonlók. Jól látom?
Szerintem igen. Tehát az emberi kötelékek a legfontosabbak, és egymás iránt érzett felelősségvállalás. Szerintem társas vállalkozás, és ilyen nagyon jó az a szó, hogy társas vállalkozás, tehát hogyha egy vállalkozás úgy működik, hogy tényleg társként tekintünk egymásra, és toljuk a szekeret, és ebben benne van ugye a csapat is, akik alkalmazotti jogviszonyban vannak ebben.
Hú, de szépen mondtad.
Akkor valójában ők is magukénak érzik, és tulajdonképpen ez a legfontosabb, hogy emberi kötelékekként tudjuk ezt az egészet kezelni, és ott majdhogy nem fontosabb az, hogy most a szavatartás, vagy a szavunk tartása, vagy pedig az ígéretek, azok meg legyenek valósítva, vagy pedig be legyenek tartva. Tehát szerintem ez az alapja. De ez nem csak egymás iránt.
Tehát ez a csapat felé is így van.
Tehát azért akartam ezt egy síkra hozni, hogy nagyon sok olyan kollégánk van, akik már a kezdetektől ott vannak, tulajdonképpen egyidősek a cég működésével, az ő tevékenységük a cégben, illetve akik később csatlakoztak, ők is valami módon emocionálisan kötődnek hozzánk. Tehát, és ez egy kicsit ilyen, mondjuk a mi esetünk azért, mert ez egy alkotói kör, tehát úgy működünk tényleg, mint egy ilyen a Képzőművészeti Egyetemen egy stúdió munka, és ezért is ez a nevünk, hogy Grafazel Design Stúdió, tehát ezt a fajta alkotói légkört fenn kell tartani, tehát nem egy mechanikus munkavégzésről van szó, hanem egy alkotói munkavégzésről, érzékeny emberekkel, és nekik az antennáik sokkal jobban kivannak ezekre a dolgokra.
És amúgy olyan szempontból szerencsések vagyunk szerintem, hogy egyrészt, hogy érzékeny és intelligens emberekkel. Tehát nekünk ritkán vannak olyan jellegű konfliktusaink, mondjuk tényleg így a srácokkal, mint amit mondjuk hallunk más szektorokban esetleg. Tehát, hogy tényleg értelmes, intelligens emberek, ha velük is megbeszéljük, és ha mi is úgymond elmondjuk, vagy rávilágítunk dolgokra, akkor azt megértéssel fogadják, és nem pedig azzal, hogy nem tudom, menjünk a fenébe.
Hogy gyűjtöttetek ilyen embereket, akik intelligensek, és megértőek, és illenek a csapatba? Ez nem olyan egyszerű, nem adja nem. magát.
Mi karaktereket keresünk, alkotókat keresünk, és kicsit olyan ez, mint egy ilyen szintársulat, hogy ha van egy olyan karakter, aki mondjuk kiesett a csapatból, elment babázni, vagy valami, akkor egy olyan típusú karaktert keresünk. Legyen az egy gondoskodó, vagy például néha pont, hogy egy kicsit ilyen extrovertált, vagy egy kicsit ilyen drámai, tehát hogy nem annyira a szakmai képességeket vizsgáljuk sokszor, hanem az emberi karaktert, azt, hogy ki mennyire lojális, vagy munka, hogy a hát szenvedélyes a munkájával kapcsolatban.
Mennyire szerethető, hogy fog illeni, hogy illeszkedik-e majd ebbe a csapat dinamikába. Igen. Tehát mi tudjuk azt, hogy ugye milyen személyiségek vannak a stúdión belül, és hogy valóban, ahogy a Laci mondja, ki tudja ezt egészíteni, ha az ő hozzá tud adni, vagy nem, vagy tud pótolni, vagy nem, ha tudja színesíteni, vagy nem. Tehát, illetve az fontos, hogy ugye mi nem annyira hiszünk a fluktuációban, tényleg sokat dolgozunk azon, vagy azért, hogy ez ne forduljon elő a csapaton belül. Nyilván azért 20 főnél már ezért nehezen menedzselhető. Vannak olyan egyedi igények, amire egyszerűen nem leszünk képesek igazából reagálni rajtunk kívülálló okok miatt, de hogy alapvetően azért nálunk ez ritka, tehát olyan embereket keresünk, akikkel hosszú távon tudunk ilyen szempontból együtt dolgozni, és ezért vizsgáljuk ezeket a skilleket, vagy ezeket az attitűdöket, hogy mi szeretnénk vele hosszan dolgozni. Nem csak mi, hanem a csapat is fog-e tudni a csapattal együtt dolgozni, be fog-e tudni jól illeszkedni, vagy sem. Olyan tényleg olyan szerethető karaktere, ami szükséges ahhoz, hogy mindenki igazából, ne csak mi, hanem a csapat is befogadja őt, vagy elfogadja őt.
Az alkotásról és az egóról jut eszembe, hogy elég sok díjatok van. Red Dot, azt hiszem, ezt úgy hívja a szakma, hogy a szakma Oscar díja.
Igen.
Tehát jó pár Red Dot díjat begyűjtöttetek. Most ilyenkor ebben a légkörben ez hogy néz ki nálatok, hogy ez az enyém, ez a díj, tehát mondjuk nyilván valaki tervezte azt az adott logót, vagy arculatot, vagy a cégé. Tehát a kollégáitok hogy állnak ehhez, vagy ti magatok? Ugye, mert művészekről van szó, azt is mondtátok, tehát nyilván jól esik neki, hogyha az alkotás...
Ezt nem is szeretnénk tőlük elvenni amúgy.
Aha.
Tehát élje meg, hogy ez az övé. Uh-huh. És szerintem az meg ugyanúgy mindenkinek tiszta, hogy alapvetően a csapaté. Sőt, azt is szoktuk mondani, hogy mi azért szoktuk azt kommunikálni ilyenkor.
Bocsánat, tehát ez csapatmunka vagy egyéni munka nálatok? Mert ez egy érzékeny egyensúly.
Ez változó, de elsősorban teamwork, de mindig van egy vezető tervező, akinek igazából tituláljuk vagy azt a bizonyos munkát.
Uh-huh. Igen. Tehát valójában most ez olyasmi, mint egy film végén, amikor megnézi az ember a stáblistát. Uh-huh. Tehát az, hogy ki dolgozott azon az alkotáson, az egy elidegeníthetetlen jog.
Hát van egy főszereplő.
És ő tőle, tehát egyébként erre vannak nagyszerű törvények is, az ilyen elidegeníthetetlen szerzői jogokhoz neki joga van, hogy ő ezt használja, ezt a díjat,
címet.
Hogy ő egyébként egy Red Dot díjas alkotó, mint magánszemély. Na de és itt van a különbség, hogy a pályázatot, vagyis ezt a díjra nevezést, azt a cég fizette, a cég adja be, a cég tulajdonát képezik ezek az alkotások, tehát ő, mint alkotótárs ott van mindig. Tehát a produkció az a Grafazel Design stúdióé, és az alkotás is neki tudható be, és társalkotóként, illetve hát ugye csapattagként a kreditek ugyanúgy járnak, mint egy filmes produkciónak.
Ez a jogi helyzet, de van-e valamilyen belső energiakésztetés, hogy a kollégáitok között, hogy ez díjas legyen? Tehát a belső versenyhelyzet, tehát kérdezem.
Van, de ez rendben is van. Lehet a filmes példánál jobb példa tényleg egy foci csapat, vagy egy kézilabda csapat, amikor mennek a Bajnokok Ligájába, hogy nyilván ott is van valaki, aki a legtöbb gólt dobta vagy lőtte, de attól még attól valaki világban az a csapat érdem értelemszerűen. Uh-huh. Annak ellenére, hogy lehet, hogy tényleg ő volt az, aki ott belugta, nem tudom, most akkor maradjunk az Argentinában az utolsó 11-es, nyilván ő azért azt úgy éri meg, hogy és helyesen is éri úgy meg, hogy ugye ő az, aki feltette az ira pontot, de hát egyértelmű ugye, hogy a csapat nélkül lapaton el se juthattunk volna ideig, ez a munka se lett volna feltétlenül. Tehát én szerintem ezt egészségesen kezeli mindenki, de hogy érzem, hogy mit szeretnél ebből kihozni, hogy van-e ebből bármilyen ilyen belső feszkó, nyert vagy nem nyert, mi amúgy próbálunk úgy
nevezni.
Hát nevezni, igen, vagy a munkákat is eleve úgy cirkuláltatni a csapaton belül, hogy amiben érezzünk, hogy olyan lehetőséget, vagy powert, hogy ezt meg tudni csinálni jól, és időnk is lesz rá, és energiánk is, az ügyfél is olyan, hogy ezt engedi nekünk, akkor mondjuk olyan vezetőtervezőt kinevezni a projektre, aki mondjuk még nem nyert, és van esélye ezzel, hogy nyerhet. Nyerhet egyet.
Amolyan jó edzőként.
Igen, hogy van esély, hogy nyerhet, igen, és akkor ezt megcsináljuk. És aztán persze vagy nyer, vagy nem, ezt nem tudjuk, de egyelőre például ezek, amit ugye mondtál is, hogy nekünk most van 7 ilyen redotunk, amiből vannak azért összeért szálak.
Persze.
De azért különböző emberekhez köthető. Mert nyert egyet az Eszter, nyert egyet a Vini, nyert egyet a Matyi, nyert egyet a Dorka, nyert egyet a Peti. Tehát ugye 7 díjunk van, és az 5 különböző embertől érkezik, és aztán van még 2, amiben ugyan átfedés van, de hogy igen. Ja, fontos, hogy egyénileg is nyerjenek esetleg, hogy mi egy olyan csapat legyünk, hogy a Graf az egy olyan csapat legyen, ahol van esélyed arra, hogy megnyerj egy ilyen díjat.
Most néhány perc zene következik, majd folytatjuk a beszélgetést Ördög Lászlóval és Drozsnyik Dáviddal.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.